Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Folytatódik Ferenc pápa kezelése a Gemelli klinikán. A Szentatya pihen és napilapokat olvas, felhívta a gázai plébániát. Parolin bíboros a békéről, a remény diplomáciájáról és Európa szerepéről nyilatkozott. Interjú Varga Lajos, váci segédpüspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kultúráért felelős egyik referensével, a művészek és a kultúra világa hétvégi római jubileumáról. Ferenc pápa Gemelli klinikán. Pihen és napilapokat olvas, felhívta a gázai plébániát. Nyugodtan telt a hétfő éjszaka Ferenc pápa számára, akit február 14-e óta ápolnak polimikrobiális légúti fertőzéssel a római Agostino Gemelli klinikán. A vatikáni szóvívő tájékoztatása szerint a Szentatya önállóan lélegzik, és folytatja az orvosok által előírt gyógykezelést. Hétfőn este is telefonált a gázai plébániára. Megbízta Fisichella érseket, hogy mutassa be a vasárnapi szentmisét a Szent Péter Bazilikában, a diakónusok jubileum alkalmából. A kórházban ápolt gyermekektől sok üzenetet és rajzot kapott a pápa. Matteo Bruni szóvévő tájékoztatta a Szentszék sajtóközpontjában összegyűlt újságírókat a pápa jelenlegi állapotáról. Nyugodtan telt a hétfő éjszaka, a pápa pihent. Kedden ébredés után megreggelizett és elolvasott néhány napilapot, ahogy máskor is szokta. A Szentatya önállóan lélegzik és követi kezelő orvosai előírását, akik teljes ágynyugalmat rendeltek elő számára. Ezért nem vezette a vasárnapi úrangyalaimát. Egyelőre nincs információ a vasárnapra és a többi pápai programra vonatkozó változásokról. Kedden délelőtt érkezett a hír, hogy lemondták a Szentatya február 22-én szombaton esedékes programjait. A 23. vasárnapi szentmise bemutatását pedig a diakónusok szentévi találkozója alkalmából a pápa Rino Fisichella érsekre bízta, aki az evangelizálási dikasztérium proprefektusa. Mindeközben, ahogy a hétfő esti közlemény is megerősítette, a pápa folytatja az előírt orvosi terápiát. Ahogy a gázai háború kezdete óta, így most a kórházból is rendszeresen telefonál minden este 7 óra körül a gázai Szent Család plébániára. Ezt erősítette meg Gabriel Romanelli plébános atya is, aki elmondta, hogy az egyik videóhívásban a pápa megkérdezte, hogy vannak, és köszönetet mondott imáikért, áldását adta rájuk. Elmondása szerint a pápa fáradtnak tűnt, de erős és tiszta volt a hangja. Több száz üzenet, rajz és jókívánság érkezett a Szentatyának, melyben mielőbbi gyógyulást kívánnak neki. Köztük azok a gyerekek is, akiket a Gemelli kórházban ápolnak, főleg a pápa 10. emeleti kórtermével szemben lévő onkológiai osztályról, amelyet korábbi kórházi kezelései során meglátogatott.
Parolin bíboros a békéről, a remény diplomáciájáról és Európa szerepéről. A L'Eco di Bergamo olasz lapnak adott széleskörű interjújában a szentszéki államtitkár hangsúlyozta, hogy sürgősen szükség van a multilaterális remény diplomáciájára és a bátorságra a béketárgyaláshoz. Abban az időszakban, amikor a nemzetközi diplomácia úgy tűnik, hogy mindenhol elvesztette vonzerejét és hatékonyságát, Pietro Parolin bíboros megismételte a Szentszék határozott támogatását a multilateralizmus iránt, hangsúlyozva a befogadó megközelítés fontosságát a béke megteremtéséhez. Mindenki hozzá tud járulni a békéhez, de soha nem szabad olyan egyoldalú kényszerekkel megoldást keresni, amelyek egész népek jogainak lábbal tiprását kockáztatják. Különben soha nem lesz igazságos és tartós béke, figyelmeztetett a vatikáni államtitkár a L'Eco di Bergamo olasz helyi újságnak adott interjújában. A sok témát felölelő beszélgetésben Parolin bíboros számos sürgető geopolitikai kérdéssel foglalkozott, köztük a gázai és ukrajnai háborúkkal, a közel-keleti helyzet változásával és Európa szerepével korunk geopolitikai kihívásaiban. Gondolatmenetének központi eleme az volt, hogy a konfliktusok megoldását soha nem szabad egyoldalúan rákényszeríteni másokra, mivel az ilyen megközelítések megakadályozzák az igazságos és tartós béke megteremtését. Az izraeli-palesztin konfliktussal kapcsolatban óvatos optimizmusát fejezte ki az ideiglenes és bizonytalan fegyverszünetet illetően. Ez mindenképpen jó hír, mert kezdenek látszódni a gyümölcsei, mint például az izraeli túszok szabadon bocsátása és a humanitárius segélyek megnövekedett beengedése a gázai övezetbe, és azért is, mert van remény arra, hogy ez egy állandó tűzszünet kezdete, amely véget vet a palesztinok szenvedésének Gáza és Palesztina többi részében. A szíriai rezsim közelmúltbeli változásával kapcsolatban Parolin bíboros aggodalmát fejezte ki annak stabilitása miatt, és nyomatékosította, hogy nemzetközi támogatásra van szükség ahhoz, hogy az ország megőrizze területi integritását, és elősegítse a sokszínű lakosság harmonikus együttélését. Arra a kérdésre, hogy a nemzetközi diplomácia milyen nehézségekkel néz szembe az olyan összetett helyzetek kezelése során, mint a gázai és az ukrajnai háború, Parolin bíboros megjegyezte, hogy az elsődleges akadály a széles körben elterjedt kölcsönös bizalmatlanság és félelem, amely táplálja a polarizációt és akadályozza a konstruktív párbeszédet. Megerősítette, hogy a globális politikában egyre inkább elterjedt klubmentalitás, ahol a szereplők csak hasonló gondolkodású kollégákkal lépnek kapcsolatba, miközben kerülik az ellentétes nézőpontokat, tovább súlyosbítja a diplomácia hatástalanságát. Ez az öntörvényű kirekesztés a sokszínű vitákból korlátozza az értelmes közvetítés és a megoldás lehetőségeit, figyelmeztetett a vatikáni államtitkár. E kihívások leküzdésére Parolin bíboros egy másik diplomáciai megközelítést javasolt, amely abban gyökerezik, amit Ferenc pápa a remény diplomáciájának nevez, és amely a párbeszédre, a türelemre és a bizalomépítésre összpontosít. Egy ilyen megközelítés alternatívát jelentene a konfrontáció és kirekesztés uralkodó dinamikájával szemben, helyette olyan keretet javasol, amely a megértést és a hosszú távú megbékélést helyezi előtérbe, és ezáltal hatékonyabb lehet a béke előmozdításában. Ezért, tette hozzá Parolin bíboros, elengedhetetlen, hogy higgyünk a multilateralizmusban, és megerősítsük a nemzetközi intézmények szerepét, mint az ENSZ, amelyek biztosítják, hogy hatékonyabban és szélesebb képviseleti formában működhessenek. Ferenc pápa és Szent II. János Pál pápa szavait idézve, Parolin bíboros hangsúlyozta, hogy a békéhez bátorság, igazságosság és megbocsátás szükséges. Három olyan érték, amelyek egyre inkább hiányoznak a modern társadalomból. Ma a tárgyaláshoz szükséges bátorságot gyakran összetévesztik a gyengeséggel, miközben a katonai erőt és az erődemonstrációt továbbra is kiváltságos eszközként kezelik a konfliktus megoldásra, mutatott rá Parolin bíboros. Másrészt a békét a megbocsátáson alapuló igazságosságra kell építeni, mivel hiteles béke nem létezhet igazságos rend nélkül. Csak amikor a bátorságot, az igazságosságot és a megbocsátást ismét alapvető értékként éljük meg, akkor lehet majd elindulni a béke felé vezető úton, állapította meg a vatikáni államtitkár. Áttérve Európa szerepére a globális ügyekben, Parolin bíboros a kontinens jelenlegi kihívásait arra vezette vissza, hogy nem ismerte el keresztény örökségét az európai alkotmányban. Ennek az elismerésnek a hiánya Parolin bíboros szerint hozzájárult az európai identitás és egység gyengüléséhez. Ahhoz, hogy Európának továbbra is legyen hangja és szerepe a jelenlegi világban, vissza kell térnie azokhoz a történelmi és kulturális gyökerekhez, amelyek egykor erejét és jövőképét adták, amelyet II. János Pál pápa és Ferenc pápa is kért, jegyezte meg. Szent II. János Pál pápa felhívása, amelyet Ferenc pápa is megismételt, hogy Európa, találj újra önmagadra, légy önmagad, ma is aktuális, és ez a követendő út, ha továbbra is központi szerepet kíván játszani a világ színpadán. Zárta interjúját Pietro Parolin bíboros államtitkár.
Hallgassák meg Varga Lajos váci segédpüspökkel készült interjúnkat.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Varga Lajos váci segédpüspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kultúráért felelős püspökei egyikét, illetve az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ igazgatóját. Ebben a kettős minőségben is érkezett püspökatya Rómába a Művészek és a Kultúra Világa jubileumára, ami egy 3-4 napos eseménysorozat volt, szombaton kezdődött, és igazából tegnap hétfőn este ért véget. Ma reggel még egy szentmise volt a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában, aztán akkor indultok majd haza. Mindenek előtt arról szeretnék én kérdezni téged, kedves püspök atya, hogy egy ilyen első megközelítésben hogyan érintett téged a Művészek Világának a jubileuma?
Ennek az összejövetelnek az apropója tulajdonképpen a kultúra volt, a kultúra pápai tanácsa, amely együttműködik a nevelésnek a pápai tanácsával, illetve most már nem így nevezik, hanem dikasztériumnak nevezik, és a dikasztériumban a kultúra, illetve a nevelés együttesen szerepel. Ugye a jubileumi szent év alkalmából a Szent Atya különböző csoportokat hív megünnepelni ezt a nagy eseményt, megemlékezni Szent Péter apostolról, illetve Szent Pál apostolról, és ennek a kapcsán elsősorban a Gaudium et Spes Trinitatis Constitutio adja az alapvető gondolatot, hogy az embernek az életéhez hozzátartozik a kultúra, ugye, amely egy kultúra egy latin szóból ered, azt jelenti, hogy megművelni valamit, és valamilyen értéket belevinni, mégpedig az embernek a részéről, amely az embernek az életét aztán teljesebbé teszi a megmunkált tárgy által is, de valamiként az ember a saját személyiségét is rányomja a kultúra révén arra, amit megmunkál, amelyet megművel, és az emberi életnek a kiteljesedéséhez a kultúra hozzátartozik. Ősi keresztény dologról van szó. Szent Pál apostol is végzett egy úgynevezett inkulturációt, amikor az aténi beszédét elmondotta, ugyanis megemlékezett arról, hogy tisztelnek olyan Istent, amely az ő számukra ismeretlen, és Szent Pál apostol ebben a beszédében idézett ókori költőt is, amelyet az inkulturációnak a jegyeként szoktak emlegetni ilyen alkalommal.
Amelyen... Benne írünk, benne mozgunk, igen. Ezt mondotta az apostol.
Igen, igen. Amely a mostani életünket is jellemzi. A kultúrának sokféle területe van. Ebben a vonatkozásban, amelyre ez az összejövetel épült, ez a konferencia, illetve az összejövetelnek a többi része épült, elsősorban a művészeteknek a világát emelte ki. Éppen ezért az összejövetel a Vatikáni Múzeumban kezdődött, és a Vatikáni Múzeumban elsősorban a különböző országoknak, nagy gyűjteményeknek, a múzeumigazgatóknak a beszámolóit hallottuk.
Ott vezettek a múzeumban benneteket? Volt egy közös vezetés is?
Nem a múzeumban, nem. Nem, egy konferencia volt a múzeumban, és a konferencián akár a Washingtoni Múzeumnak az igazgatója, tehát a világ minden részéből, akik jelen voltak, azok mutatkoztak be. De volt egy alapvető gondolat, ugye a pápának a gondolata a remény, és ugye a remény az nem csal meg, és ez a remény, ez egy általános antropológiai tulajdonság. Ugye minden ember reménykedik valamiben, és ezért a remény egy olyan gondolat, amely összefoghatja az egész világot, tehát egy nemzetközi jelleget tud adni ennek a szent évnek, és a reményhez hozzátartozik az Isten irgalmassága is. Ugye ez már egy keresztény gondolat, mert Istennek a legfőbb tulajdonsága, hogy irgalmas, de minden esetre a művészek azok rámutatnak valamire az esztétikum által, ami több, mint az az anyag, amellyel ők dolgoztak, és ez az esztétikum, ez a szépség, ez valamiként az emberben a természet fölöttinek a gondolatához, tehát Istenhez is elvezethet, mert hiszen a mi reménységünknek az alapja azért a természet fölötti maga a mindenható Isten. Tehát ezzel kezdődött a Vatikáni Múzeumban, folytatódott a vasárnapi szentmisével. A Szentatya betegsége miatt hát nem ő tartotta ezt a szentmisét, hanem a dikasztériumnak a vezetője, bíborosa, tartotta ezt a szentmisét. Benne a szentmisében szerepelt az a gondolat, hogy a szépség, ugye az egy egyetemes kategória, és a művészek tulajdonképpen az esztétikumot, a szépséget mutatják meg abban az anyagban, amellyel ők éppen dolgoznak, és ez az esztétikum, ez a szépség, ez összefogja az egész emberiséget, és ezért a művészetnek nagyon nagy jelentősége van abban a tekintetben, hogy egy olyan nyelvet tudjunk beszélni, amely mindenkihez szól, hiszen a művészetben szerepelnek szimbólumok is, amelyek által egy-egy igazság megközelíthető. Igaz, hogy nem exakt módon, hanem valahogyan úgy, hogy az ember számára az ember értelmi képességein kívül más lelki képességeket is mozgósítani képes.
A jubileum lényeges mozzanata a Szent Kapun való áthaladás. Volt ennek közösségi mozzanata a kultúra jubileuma kapcsán is?
Igen, átmentünk a Szent Kapun együttesen, akik meghívást kaptak a Vatikáni Múzeumba. Előtte a Sixtus kápolnán mentünk át, és aztán elérkeztünk a Szent Kapuhoz. A Szent Kapunak ugye a szimbóluma tulajdonképpen több dologból tevődik össze, mert hiszen ugye Szent Péter apostolnak a neve magyarul az, hogy szikla, erre a sziklára építem egyházamat, mondja Jézus, és aztán Jézus az igazi szikla, de Péter is a szikla, és a kapu ugye az megint egy szimbolikus jelentőségű hely, mert át lehet lépni egyik térből a másikba, illetve maga Jézus mondja, hogy ő az az ajtó, az a kapu, amelyen keresztül közlekedni lehet. Tudjuk, elsősorban a mennyei atyához lehet közlekedni. Ő az út, igazság és élet, tehát ezért ő általa tudunk eljutni az atyához, és ennek egy szép szimbóluma a kapu.
Püspökatya, köszönöm a beszélgetést, adja jó Isten, hogy a magyar egyház művészek hittel tudják segíteni a magyar híveknek a világát a művészi alkotásokon keresztül, és erősítsék bennük ebben az évben különösképpen a reményt.
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Varga Lajos váci segédpüspökkel Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió. Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangoznak el
Diós István atya felolvasásában.